török paradicsom.
Ali Basa maga építeti az egész Janinai várkastélyt, s oly bölcs volt, hogy az építőket, amint a kastély elkészült, minden hír nélkül eltevé lábalós, így egyedül maga ismeri palotája titkait. Titkos kiárások, hallgatózó rejtekek voltak minden épületben, különöze. S az egyes sánctömbök, ami külsőleg oly elkülönözötteknek látszottak, föld alatt járó utakkal úgy össze voltak kapcsolva, hogy a legészrevétlenebbül keresztül kasul lehetett rajtuk járni. E sajátságokat később nagyon keserűen tapasztalák Ali Basa ellenei. A három bej palotáját egészen körös körül lehetett járni egy rejtett folyosón, mind földszint, mind az emeleten, s e folyosóról még csak sejtelmesen volt egynek is a bentlakók közül. Az öles vastagságú falban volt az a két ablaksor között, s belőle majd mindegyik szobában nyíltak nesztelen ajtók. Néhol az ablakok közül másutt tükrök háta mögött, vagy a fölemelt padlat alul, míg kulcs nélkül rejtett rugók után fordultak el nesztelen sarkaikban, s oly pontosan zárultak, hogy nyílás sehol sem maradt utánuk. Ali Basa ott áll a vigalom termében, anélkül, hogy valaki észrevette volna. Egy nagy korindi szobor mellett áll, a Mekka fekvését mutató fekete tábla helyén lépett ki. Nem kell tartani attól, hogy valaki oda nézzen. Azt a helyet, melyhez imádkozva kell fordulni, kerüli most mindegyik szem, s félne találkozni azon arany betűkkel, mik a Kába tábláján ragyognak. Most a vigadás órája van. Most nem kell a mennyei paradicsom, mert itt van a földi. Most nem kérdezik sem Mahomettől, sem Izrafil angyaltól, hogy minő bor folyik a tubafa gyökereiből. Lángolóbb, lelkesítőbb az, mely a serlegekben villog. A hurik is eltakarhatják fehér kebleiket, piros arcaikat. Micsodák ők azon földi angyalokhoz képest, kike világi ékességgel ittasítják a halandó szíveket. Aztán Mahomed rossz próféta, nem értető a paradicsom elrendezéséhez. Nézze meg azt, amit Muhtár bej rendezett, valóban tanulhat tőle. Mahomed csak azt gondolta ki, hogy 77 huri ölelése fogja örökké boldogítani az idvezült mozlemint. Elfeledte a legjobbat. Néha-néha úgy ezer esztendőben egyszer nem volna idvességes, ha a mozlemin szomszédok megcserélnék huriaik gyülekezetét, s új zamatú csókok által eddig nem ismert bájak élvezete között kezdődnék újra a megdicsőülés. Így már érne valamit Mahomet paradicsoma, az ember szinte alig várná, hogy lejárjon az a kis millennium, s azután ezer, meg százezer, meg milliószor ezer esztendő múlva, mert kitelik az mind az örökké valóságból, ismét visszajutna az ember az eredeti 77 jánykához, milyen kedves volna a viszontlátás. Ezt feledte ki a próféta a maga paradicsomából, s Muhtár bej volt az a boldog, kinek ezt a gondolatot megsúgta, a Malach Taviaf tündér a kis bejrám ünnep alatti bőjdben, midőn aludt, s ki azt rögtön tervbe is vevé testvéreivel. Mindhárman egy házban laktak, mindháromnak volt külön háreme, és az mind számra, mind szépségre bizonyára meghaladta azt, melyel a túlvilágon kecsegteti őket Monker és Nakír angyal. A bejrám ünnep után, tehát jó bort adván testvéreinek Muhtár bej azt mondá nekik. Cseréljük el háremeinket. Szolimán bej rögtön kezet adott, Veli bej elém nevetett rajta, aztán azt mondta, hogy ő nem egyezik bele. A másik két testvér erősen kikacagá ez együgyűsége miatt, nevetséget csináltak belőle, s aztán átvették egymás hölgyeit, s másnap és a későbbi napokon azzal bosszanták Velit, hogy elkezdék magasztalni előtte az elcserélt odaliszkokat, mindegyik elmondá, hogy mi új bájt fedezett fel ez és amaz bajadéren, Mi szokatlan villogása a kék szemnek, aki Muhtárbej kegyence volt, s kért cserébe epedő zsidólányt adott Szolimán neki, ki ha egyszer átölelét, hozzátapad átolvad, mintha két lángolvatna egymásba. Veli mind mosolygott a dolgokra, de csak azért a fejét csóválta. Végre kivallá, hogy háremét ő azért nem cserélheti el, mert van közt egy albán hölgy, akit ő nem vett, sem rabolt, hanem önként jött el vele, s annak ő megígérte régen, hogy soha el nem hagyja, és nem is adná azt sem mindkettőjük háreméért, sem az egész országért tele asszonyokkal. A két testvér megnyugtatá Velit, hogyha oly igen szereti azt az egyet, vegye ki a többi közül és tartsa magának, és azután ne különcködjék. Így azután Velibe is ráállt az atyafiságos osztályra, s kivéve Xeliantét, a többit átengedi. A nagy Bejrám utolsó éjszakáját tűzte ki Muhtárbej a nagy paradicsomi vigalomra, meghívá öcseit magához is magát, Mohametet, a prófétát, hogy tanuljon tőlük idvezülni, s rendezze aszerint a mennyországot. Evégett neki is díván tétetett hármójuk közé, poharat, tányért adatott el, és meghagyá az odaliszkoknak, hogy poharába szorgalmasan töltögessenek, s mellé ülvén iparkodjanak őt mulattatni. A török főuraknál így kigúnyolása a vallás eszméinek nem rendkívüli dolog. Azon időkben az Isten tagadás egész a nyílt botrányokig ment, csupán a köznép fanatizmusa, s hitbeli kegyessége teszi ezt még egyszer oly kirívóvá. Alibék fiai tehát meghívták a prófétát magukhoz vendégül, s rajta voltak, hogyha megjelen, meg ne unja magát közöttük. Az odaliszkok sorban énekeltek, táncoltak, s a testvérek ítélgették, hogy melyik a legszebb, a legédesebb közöttük. Mind a táncban, mind az énekben legkitűnőbb volt Rebeka, Muhtárbej szép zsidó hölgye, és Lizza a kék szemű bajadér, aki Szolimán kegyence volt. Nem lehet elhatározni, hogy melyiket illeti a diadal. Utoljára együtt táncoltak. Nézd, szólt Muhtár, gyönyörtől ragyogó szemekkel. Láttál-e ennél szebb termetet? Mint a bánfa virágosága úgy hajlik jobbra-balra, mély negédes midőn fejét hátravet és szemével epedve rád tekint. Nem vagy-e oda a gyönyör miatt? Föld szeretnék lenni, hogy lábai rajtam járjanak, vagy levegő, hogy körös körül ölelhetni minden ízét. Valóban gyönyörű, helyeslé Szolimán. Ha e másik nem táncolna mellette, ő volna az első csillag az égen. Ó, de csak egy mozdulata ennek több, mint Amannak egész élete. Az csak nő, de emez tündér. Az megöl, de ez halottból elevenné tesz. Igazságtalan vagy, Szolimán, mondá Muhtár, te csak szemed után ítélsz. Hajkaitól kérdenél tanácsot, igazabbat mondanának. Ízleld csókjaikat, s akkor mondd meg, hogy melyik édese. Ezzel inta a két odaliszknak. Rebeka a szép zsidó hölgy szerelmes bágyadásra veti magát Szolimán keplére. Míg Lizza tündér könnyűséggel ült térdére, és az ittas be édes mámorral ízlelé, majd az egyik, majd a másik csókját. Rebeka hajka forróbb, de édesebben csókol Lizza. Az kínoz, emez boldogít. Rebeka csókja mákony, mely édes kábulatba hoz, de Lizza csókja édes bor, amely felvidít. Legyen Lizza csókja édes bor, kiálta közben Muhtár, de Rebeka csókja mennyei muskavit, melyet csak az idvezültek ízlelnek, s aki ízleli, az idvezül. Azzal Muhtár mely ragadályolébe a két odaliszkot, hogy ítéletet hozzon ajkaik édessége felől. Egy rillésre méltó perpatvar. A perlekedő felek egyike se tudta, hogy melyiknek ítéli az elsőséget. Végre Veli Bejt hívták fel bírónak, ki már akkor aludt, mellettük ülvén a díványon, s elnyomva a bor áldásaitól, Xeliante ölébe hajtá fejét. A két testvér felkölté őt, hogy tegyen közöttük bíróságot a csókok édessége felül. Sok bajba került megértetni, az álom és mámor kábította Bejjel a kérdést, melyet midő megértett, azt felelte rá. Legédesebbek, Xeliante csókjai! Azzal ismét átölelte a kedvenc nőt, s fejét keblére nyugtatva aludt tovább. Ó, kiállta fel ekkor Muhtár. Mit kérdünk tőle ítéletet, midőn ittől közöttünk, maga a próféta? Tegyed igazságot ő közöttünk. És e szavakkal az üres helyre mutatott, mely negyediknek volt hagyva, mely helyen arany és ezüst tálakon halmozva volt az étel, és átlátszó kristály serleg megtöltve borral. Jó Mahomed, szólt Muhtár az üres helyhez beszélve, te életedben sok szép asszonyt szerettél, a paradicsomban is elég módod van benne, ám jelens ki nekünk íme. Kettőnk hölgye közül, melyik a szebb? Melyik az édesebb? Láttad őket táncolni? Hallottad ítélni? Most ítéld csókjaikat. Azzal inta a két hölgynek, és azok az üres díványra ülve két felül úgy tevének, mintha egy közben ülő alakot ölelnének át karjaikkal, s a legforróbb, a legzamatosabb csókokat szórták a levegőbe. Nos, hozz ítéletet, Mahomet, szólt ittas merészséggel Muhtár, s fölragadta a kristály serleget az üres hely elől, és föltartva azt a levegőbe fölhevült arccal kiállta. Íme itt ki ezen serlegbort, annak az egészségére, amelyiknek a diadalt adod. Ali Basa borzadva, iszonyattal elkelve hallá, ez szentségtelen, vakmerő szavakat rejtekéből és kibomba övéből pisztolyát nagy csendesen felhúzá annak sárkányát. Így áll Mahomet, kiállt a Muhtár, magasra tartva a serleget. Így áll a diadalmas hölgy egészségére. Melyike legyen az, Rebeka-e vagy Lizza? Azon pillanatban egy dördülés hangzott a teremben, és a feltartott kristálybillikon millióm darabra törve hullott szét Muhtár Bej kezéből. Ilyetten ugrott fel mindenki helyéből, mire széttekintének senki sem volt a teremben, csak a három testvér és a hölgyek. Csupán azon a helyen, honnan a lövés jött, látszott még a gomolygó kékes füst, mely nehézkesen kezdett omladozni. Körül senki, aki fegyvert viselne, s azon az oldalon sem ajtó, sem ablak, melyen valaki be és kiárhasson. Künn a minarékből hangzott a müezzinek hajnali imája. La illahil Allah, Mohamed Rasul Allah. Egy az Isten, az Allah, Mohamed Allah küldöttje. Ali Basa nem üldözi a szökevényeket. Aznap egész reggelig imádkozék. Be volt zárkózva a legfelső szobájában, hogy ne lássa senki, mit cselekszik. Azt tevé, amit 70 év óta soha sírt. Egy óráig meg volt törve hajthatatlan lelke. Tehát azon nő, akit jobban szeretett, mint életét, hazadja a legelső jelt a közelgető bal sorsnak, hogy itt az idő a küzdelemre. Hadd menjen, legyen az ő fátyola a legelső zászló, mely hadseregeket hoz Janina ellen. Tepelenti nem akadályozza meg őt futásában. Egy óráig gondolt Reá, és ezen óra silalom órája volt. Azután gondolt a vészre, mely jóslatok felhőjében közelget Reá, és szíve megkeményült bele. Alibasa nem azon férfi, aki lekönyörgi magáról a veszélyt, hanem az, aki szembe megy rá, s azt kérdi tőle, hol késel oly sokáig. Előhivatá a Németullahita dervist, kit várában tartott rég idők óta, s jóslatokat szokott tőle kérdeni. Tepelenti tanácsot nem fogadott el soha senkitől, de meghallgatá az őrültek a jósok szavait. Csillagokból, indú varázslatokból szeretett tanulni, s azoknak mondásai befolyással voltak tetteire. A dervis roskatag vénember volt, ki tudja hány éves lehetett. Az életet régóta csak a bűvészet tartja benne. Minden este rézlapokra fektetik száraz elaszott tetemeit, és bedörzsölik érző inait balzsamokkal. Így él meg egy napról a másikra. Két néma eunuch vezeti Tepelenti el, és lábait alája rakva előtte leülteték. Szikhám, szólt Ali a dervishez. Rossz napok közelettét érzem. Kardom egy éjszaka megrosdásodott hüvelyében, pajzsom, mely vert aranyból van, végtől végig repett. Egy levágott fő, mely elgurult előlem úgy, hogy nem találtam meg, elém jött az éjes halálomról beszélt, s álmomban fiaimat láttam a prófétával vendégeskedni. Nem kérdem, mit jelentenek ezek, mert tudom. Miként télen ellepi a varjú sereg az ómecsetek tetőit, úgy fognak reám szállani esküt ellenségeim. Vén vagyok már nekik, és hallatlan dolog, hogy 78 évet érhessen egy ember az ozmánlik között, aki gazdag és hatalmas. Jöjjenek, de tudni akarom, hogy ki lesz az első, aki megtámadand. Ennek nevét mondd meg nekem. A dervis erre egy fatáblát hozatott elé, amilyen ételt szoktak felhordani, rá egy üres üvegpoharat helyezett, és azon egy vékony bambusznádat fektetett keresztül. Akkor felírta a fatáblára a török alfabet 29 betűjegyét, és azzal háromszor leborulva, szétterjesztett karokkal a földre, ujjai hegyét az üveg körül a fatáblára tevé, és szemeit merőn a pohár közepére szegzé. Mint egy negyed óra múlva elkezdett a pohár zengeni, mint mikor valaki a megnedvesített ujját húzza végig a szélein. A zengés mindig erősebb, hangosabb lett. Utóbb a pohár megmozdult a fatáblán, és a keresztbe tett pálcikával együtt elkezdett forogni. Végre oly sebesen forgott, hogy a pálcát nem lehetett megkülönböztetni rajta. Ekkor egyszerre elvevé ujjait a tábláról a dervis, és a pohár rögtön megállt. Pálca hegye éppen a Gáin betűn állt meg. Jegyezd meg magadnak-e betűt, szólt a dervis. Gáin, G betű. És aztán újra kezdi a tüneményt, és a furkó pohár egyenként E nevet betűzé ki. Gaskó bej. Az utolsó betűnél megállapodott, és többé nem fordult el. Nem ismerek ilyen nevű embert, szólt Ali elcsodálkozva azon, hogy ő, kinek annyi hírhedett nevű ellene van, éppen attól tanuljon rettegni, akinek nevét se hallá. Hol lakik-e férfi? Kérdé tovább a dervist. Az újra kezdi a varázslat műtételét, és most a táncoló pohár e szót betűzé ki. Sztambul. Elég volt. Ali inte az eunuhoknak, hogy a dervist visszavezethetik. Ekkor 40 albán katonát hívatott be a várőrségből, s fejenként mindegyiknek ajándékozott 20 aranyat. Ez előpénz, nekem egy ember halála kell, akinek csak nevét és lakását tudom. A neve Gaskó Bej, lakik Sztambulban. Ezen ember feje annyi aranyat ér előttem, amennyit nyom. Amelyiktek elhozza, megmérheti azt. Ha csak halál a hírét hozzátok, az első, ki azt tudtomra adja, 200 aranyat kap. Ezeret kiüt megölte. Az albánok rövid ideig tanakodtak egymás között, azután megígérték, hogy ha csak valósággal élő ember az a név szerinti Bej, halála bizonyos. Déltájon maga elé hivatá fiait Ali. Nem szólt nekik semmit aggodalmairól, a múlt éjszaka tüneményeiről és látásairól, hanem odaülteti őket maga körül, kezét egyenként megcsókolván fiai, balról ülteti Mukhtár Bejt, jobbról Velit, szemközt Szolimánt. Legelőször Szolimánhoz beszélt. Legifjabb vagy és legmerészebb, holnap a tengerre kell szállnod, hogy 3 hajóval Szicíliába indulj, ott megrakva hajóidat kénykővel, rögtön visszajössz, és egy napot sem mulasztasz. Szolimán kedvetlenül viszonza. Ó, atyám, a tengereken most a passzát szelek uralkodnak, ki merne most hajóval a hullámokra szállni? A tenger minden szörnyei a felszínen úsznak, vár, hogy kit nyeljenek el, s a hajós rém most jár keresztül kasul a vizeken, köd hajójával, köd embereivel. Ali Basa nem szólt hozzá tovább, hanem fordult Mukhtár Bejhez. Te legravaszabb vagy, még ma elindulsz a Szulióta kapitányikhoz, és felszólítod őket, hogy hadaikkal gyülekezzenek fel Janinára, mint sietve. Bíztatást, ígéretet, szép szót neki mély. Mukhtár Bej bosszúsan fordítál arcát, s a múltéi mámortól nehéz fejét lógatva durcásan felelt. Egyek közt most olvad a hó, minden patak folyóvá van dagadva. Madárnál egyéb nem járja most a száraz földet, nemhogy fegyveres hadak mozduljanak ide vagy amoda. Várj egy hétig, míg az áradás elmúlik, hiszen nincs ellenség a hátadon. Az egész birodalomban még csak egy patkány sincs, amely várad falait fúrja. Minek neked most fegyveres nép és lőszerek? Ali most a jobbról ülő Velinek szólt. Te átmégy Mizrimbe, s vásárolsz számomra 2000 lovat. 1000 olyat, mely harcosoknak való, 1000 pedig ágyuk elé. Ó, atyám, szólt Veli, ki legvénebb és legokosabb volt fiai közt. Nem akarom azt a kifogást tenni szavaid ellen, hogy Mizrimben most van a számom kezdete, melynek égető, folytó lehellete elől futni kénytelen minden élő állat. Én értem, ugyan nem kár, de lovaid ott veszhetnek, drága lovaid. Ezt tehát nem mondhatom, hanem azt kérdezem tőled, miért gyűjtesz te hadsereget, lovakat és lőszert minden ok és előre látott veszély nélkül? E hadikészület nem fogja a padisacht ellened haragra gerjeszteni, és majd éppen azáltal, hogy védelemre készülsz, hívott fel magad ellen a harcot. Ali Basa felkacagott, ami neki ritkán volt szokása. Valóban rajtam a sor, hogy előttetek bebizonyítsam, miszerint nincs igazatok. Ebédeljetek nálam, és legyetek vékony. Ebéd után meg fogjátok látni, hogy a tenger nem viharos, a vizek nem áradtak ki, és a számom nem folytó. Nekem van talizmánom, amely benneteket erről meggyőz. Azzal ott vígadott együtt fiaival késő délutánig, ebéd után folyvás suttogott néma eunuchjaival, akkor elvezette fiait magával a vörös toronyba, melynek ajtaját akkorra kinyittatá. Itt egy teremben állapodott meg velük, melynek egyetlen nagy félkerek ablakán át az Akeruzi tóra lehet-e látni. Az ablak vasrostéllyal volt fedve. Itt leült velük a nargilát szíjni és kávézni. A fiak jobb szerettek volna felmenni a tetőre, s ott a szabad kilátáson végezni a délutáni mulatságot, de Ali tréfásan jegyzi meg, hogy a szabadban most hideg és meleg szél fúj, valaki megizzadhat a számomtól, s meghűlhetne a passzát széltől. Amint ott szürcsölék, csészék nedvét, íme evező lubickolás hangzik a torony alatt, s a fiak három nagy deregét látnak a tó felszínén evezni, melyen hárem hölgyeik ültek, deregéket az ismenős eunuhok hajták. Három bej arca felderült, amit hölgyeiket látták ott a vízen evezni, s Muhtár bej pajkosan súgál Szolimán fülébe. Vajon az öreget nem kellene-e szinte a társaságba venni? Ali meghallá a súgást, és elmosolyodott rajta. Valóban szép hölgyeitek vannak, mondá fehér szakállát végig simítva. Nem csodálom, hogy úgy szerettek ide-haza lenni, és hideget-meleget találtok a szélben, ami pedig nem egyéb, mint Allah leellete. S ami Istentől jő, az nem lehet rossz. Hanem hölgyeitek szépek. Én a múlt éjjel egy álmat láttam, előttem a próféta jelent meg, s azt mondá, mi szerint, ti felszólítátok őt, hogy mondja meg, melyik hölgyeitek közül a legszebb, a legédesebb. A fiak bámulva és megrettenve néztek össze. A próféta azt válaszolta, folytatá Ali mosolyogva, hogy hozzá nem illik, mi szerint ő jöjjön a ti hölgyeitekhez, hanem menjenek azok ő hozzá. Tehát én elküldöm őket a paradicsomba. Mit teszesz? Kiáltának mind a hárman megrémülve. Ali egy ezüst csíppal éles füttyentést tett, s e jelre mind a három deregéből kiránták az eunuhok a rejtett csapokat, amik azoknak fenekébe voltak fúrva, s maguk kiugrálva a vízbe, ott hagyták a deregéket a tó közepén. A hölgyek rémülten sikoltának fel, amint a víz minden oldalról a deregékbe kezdett tódulni. Egy rémítő halál ordítás tölté be a léget. Muhtár dühösen rohant az ajtónak, és azt, zárva találvám, tehetetlen erővel készült kifeszíteni. Míg Szolimán az ablak vas rostézatát ragadá meg két kezével, s azt hívé, hogy az egész tömör épületet képes lesz megrázni karjaival. A kékszemű albán leány és az epedő zsidó hölgy mindkettő halálfélelemmel nézett fel a zárt ablakra. Szép tagjaikat már a hullám kezdte nyalni. Csak Velibej állt mozdulatlanul, hisz ő semmit sem vétett, hisz az ő szép görög hölgye nem bosszantá a prófétát az orgiák szerelmi versenyében. Egyedül őt szerette, egyedül ő általa volt szeretve, s az is ott vész el a többi között. A deregék mind jobban elmerülnek, a kiáltás mindig kétségbe esettebben hangzik. Három fiú látja hölgyei halálát, és nem rohanhat őket megszabadítani, csak egyet sem menthetnek meg. Most egy végső jajkiáltás, a deregék elmerültek, néhány percig tarka fátyolokkal, turbánokkal, s fehér karokkal, s omlatak fürtű fejekkel van ellepve a víz, azután csak a turbánok úszkálnak egyedül a vízen. Szolimán kétségbe esetten zokogva rogyott le az ablaknál, míg Muhtár egyre dühötten rugdalta az ajtót, mintha saját lármájával akarná elnyomni haldoklók segélykiáltását. Csak Velibej nézett némán keserűen az utálatos habokra, melyek egy perc alatt három mennyországot nyeltek el. Távol, nagyon távol látszik az emelkedő hullámok tetején, mintha valami fekete úsznék. Ki tudja, mi az? Talán egy hölgyek közül. Egy percben feltűnik a hullám völgyeletben, másikban ismét felvetődik. Vajon melyik lehet az? mindig messzebb-messzebb távozik. Ön megmenekülende. A görög hölgyek jól tudnak úszni. Ekkor felkelt helyéből Ali Basa, s mosolyogva mondá fiainak. Bizonyára úgy hiszem, hogy többé nem lesz rátok nézve, sem a tengervihar, sem az áradó víz, sem a számom szele oly ijesztő, mint volt órák előtt. Induljatok minél hamarabb. Mire visszajöttök, új háremet fogtok itthon találni, mely elfeledteti a régit. Azzal elhagyá őket. Szulimán és Muhtár rögtön útnak indultak. Jaj annak, akin ők most a megbántó helyett bosszújukat fogják tölteni. Csak Veli Bej maradt még ott az ablaknál, s nézte a vizet, amíg elsötétült az est, s gondolkozott Ali Basáról. Testvérei átkokat szórtak apjukra, ő egy szót sem mondott. Azok ki fognak békülni hamar. Ő soha.